Sziasztok! A címe mai ige hirdetésünknek egyszerűbben talán az, hogy Saul a király, de ha belegondolok, és hogyha én magam is visszaemlékezem rá, hogyha ezt a nevet hallottam, akkor mi volt az első érzés, mi volt az első gondolat, ami felmerült bennem, az rögtön egy címke. Ugye az egyház történelem, a történelem az kategóriákba, fiókokba tesz embereket, okkal vagy ok nélkül, néha egy rendszerváltás úgy átcímkézi az embereket, de nem volt az az egyház történelmi rendszerváltás, ami nagyon átcímkézte volna Sault. Saul a rossz király kategóriájába került, és hát hogyha ez a két szó, ez a jelző szerkezet állít előttünk, hogy király meg rossz király, és most erről fogok beszélni nektek egész Isten tisztelet alatt, rögtön egy nagy kihívás számomra, mert kapásból két dolog, amivel magam alatt vágom a fát. Ki a csuda akar azonosulni egy királlyal? Nem, hogy körbenézek itt rajtatok, viszonylag kevés királyt látok. Tehát már nem a saját élethelyzetünkről fogok beszélni, gondolhatjuk. A másik pedig, hogy hát ki szeretné ezt a címkét úgy állandó jelzőként, eposzi kellékként oda illeszteni a saját jelleme, viselkedése, történelmi értékelése mellé. Úgyhogy hát ezzel a, én szeretem a kihívásokat, nos hát akkor most ezzel a kihívással szaladjunk neki Saulnak, de hát hogy oldjam egy picit magamban is a feszültséget, van az életemben két Józsi, aki meghatározó ebben a két témakörben. Kezdem a király témájában. Ő egy ideig a főnökön volt, és Józsi azt mondta, hogy tudod, reggel, amikor felkelsz, akkor tapogasd meg jól a fejedet. Aztán, ha nincsen rajta korona, akkor menjél dolgozni. Ez mutatja azt, hogy viszonylag nehezen tudunk királyokkal azonosulni, mert hogy nekünk nincsenek olyan privilégiumaink, mint azoknak, akik találnak reggel koronát a fejükön. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy Saul életében, Saul királyságában, Saul királyi éveiben is fogunk olyan momentumokat találni, ami talán párhuzamos a mi érzéseinkkel, a mi gondolatainkkal. Vagy tanulhatunk legalábbis az övéből. Hát a másik Józsi az egy lakótársam volt, és ők alapították meg ilyen lökött bölcsészként a Jockey Ewing baráti társaságot. Nem tudom, a jelenlevő nemzedék felének talán ez nem mond semmit. Ezek ilyen őrült bölcsészek voltak, akik azzal töltötték a tengernyi szabadidejüket, hogy a médiában és a sorozatokban, meg az irodalomban, meg mindenütt általuk méltatlanul meghurcolt embereket akarták rehabilitálni, és azt mondták, hogy az léphet be sorai közé, aki egy-egy, hát fizet egy kört mindenkinek, plusz még egy értekezéssel, egy dolgozattal ezt a rehabilitációt megteszi, és hát ugye a cím, a név, a Jockey Ewing baráti társaságban feltételezi, hogy mondjuk Bobbyval szemben Jockeyt kellett kiemelni, illetve a Tommy és Jerryben a macskát kellett rehabilitálni, vagy a Arany János Toldiában a méltatlanul és igazságtalanul rókalelkű bátynak tartott testvérét kellett visszahozni a szimpatikus emberek sorába. Na most Isten mentsen attól, hogy ilyen Saullal kapcsolatban valami ilyen értekezést próbálnék meg előadni számotokra. De ezzel együtt, amikor újra azt mondom, hogy a rossz király címkéje, így nem szerepel a Bibliában, hogy a rossz király, de talán nem vagyok egyedül, hogyha aki Biblia ismerő ember, vagy kiskorától ismeri a történeteit, akkor nem címkézte volna be magának a királyok között az ő jelzőjét. Nos hát, én ott kezdeném rögtön az elején, hogy a Bibliából kiindulva, és pusztán azokat, amiket a Biblia leír vele kapcsolatban, olyan dolgokat találhatunk, amit azért úgy szívesen elcserélnénk Saullal, bármennyire furcsa. Például, amit Saulról leír, hogy szép ifjú, nem volt nála szebb, egy fejjel kimagasolódott mindenkinél. Na most Én kerestem a párhuzamokat Saul életében, meg az én életemben. Na most itt ez nem az a pont, ahol nagyon azt mondanám, hogy hú, itt most nagyon magamra ismertem benne, de azért úgy elcserélnénk ezeket a jelzőket Saullal. Én úgy gondolom, hogy most nemtől függetlenül bármelyik jelenlevő hölgy, vagy bármelyik jelenlevő úr, hogyha azt írná róla a Biblia, vagy azt írná róla egy megbízható forrás, hogy nincs nála szebb, nincs nála kiemelkedőbb, nincs nála különlegesebb, akkor az úgy jól esne. Azzal úgy ki tudnánk békülni, nem nagyon tiltakoznánk ez ellen a jelző ellen. Aztán, hogy ne érjen véget ezeknek a pozitív felsorolásoknak a sora, azt is olvassuk róla a Bibliában, hogy a harcban mindenhol és mindenütt győzött. Legutolsó fejezet majd egy picikét árnyaltabb lesz, de akkor is igaz ez a mondat, ez a Bibliából szó szerint idézett mondat volt, hogy a harcban mindenhol és mindenütt győzött. Azért, uraim, de akár hölgyek, az élet harcaiban, azért ez megint egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy ez azért nem semmi. Ez azért nem semmi. Tudom, hogy sorolhatnék győztes csatákat, bár egy asztalosinas egykeze elég hozzá, hogy hányat a történelmünkből, de azért ez nem muhi, ez nem mohács, ez nem világos, ez nem a donkanyar, ez azt jelenti, hogy ahova fölvonult Saul a seregeivel, ott győzött. Azért ez egy picit gondolkodjatok el, hogy bármi, amibe belefogott az ő feladatkörében, a hadászatban, ott annak a végeredménye, az győzelem volt. Azért ez nem semmi. Saulról, a rossz királyról beszélek. És amit még elmondhatunk róla, hogy hát itt talán még tudok is vele azonosulni, hogy egy feleségű, 5 gyereke van, 3 fia, 2 lánya, és jó lenne, hogy ez egy olyan példa lehetne, ami nekem itt szimpatikus benne, hogy úgy különösebb balhét nem hallunk róla. Ezen a területen semmit. Tehát, ha a gyerekeit megismerjük, nem mondom, hogy ott is mindig minden tökéletes volt, de nem történt semmi kirívó eset, bár tudnék a utána levő dinasztiából, Dávidéből cifrább dolgokat mesélni. Van egy Ahinoam nevű felesége, és van egyetlen feleség, és egyetlen feleségétől 5 gyereke. És semmi botrány körülöttük. Isteni kijelentés nyomán lesz belőle király, ahogy éppen az apja küldetésében jár el egy családi ügyben, és Isten kijelenti Sámuelnek, hogy szembe fog jönni majd vele egy ifjú, és az kenje királyá. És szó szerint így hangzik az igében, hogy egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről, és kent fel. Ő szabadítja meg majd népemet a filiszteusok kezéből. Szóval megint próbáljunk meg azonosulni azzal, hogy egy olyan ember vagy egy olyan ember lehetsz, vagy lehet, hogy te is egy olyan ember vagy, akiről Isten kijelent valamit. És isteni kijelentés egy isteni terv részeként valakinek feladata van veled kapcsolatban, és ennek kapcsán te Isten dicsőségére szolgálsz. Majd Isten dicsősége megmutatkozik rajtad azon keresztül, amire téged elhívott. És amikor ez az ifjú találkozik Sámuellel, Izrael profétájával, akkor Sámuel bevonja őt, most így fogalmazok, az ottani istentiszteletbe, bevonja őt ebben az egész elhívásba, azt mondja, és majd elmondom neked, hogy miről gondolkozol. Tehát olyan jelek történnek, ami Sámuelen keresztül egyértelművé teszi Saulnak, és hogy itt valami nagyon természet fölötti van, honnan tudja, hogy én miről gondolkodom. Szamárságokon gondolkodik egyébként, attól, hogy hova tűntek apja szamarai, de majd ezek is ki fognak derülni, és ennél sokkal nagyobb dolgokról van szó. A hatalomról, a hatalomról, amelyet az ő kezébe, a befolyásról, amelyet az ő kezébe tesz le az Isten először Izrael történetében. A hatalom az egy érdekes szó, mert megint úgy lehetünk vele, mint a királysággal, megtapogatjuk a fejünket, korona nincs rajta, akkor ez nem engem érint. De ha már onnan veszem ezt a szót, hogy befolyás, hatás, hogy ér-e valamit a szavam, megteszik-e azt, amit kérek, vagy megteszik-e azt, amit mondok, jelent-e bármit mások számára az én kérésem, óhajom, akaratom, vágyam, akkor a hatalommal már egészen közel kerültünk önmagunkhoz, meg a vágyhoz, hogy legyen befolyásunk, legyen eredménye annak, amit mondunk, vagy gondolunk. Úgyhogy egy nagyon érdekes helyzetbe kerül ez a Saul, maga se gondolta volna, hogy akkora hatalom kerül a kezébe, akkora hatalom bízatik rá, amire példa nem volt korábban. Példa nem volt korábban, mert a környező népeknek volt királya, de Izraelnek még nem volt. Nincs előtte példa, hogy milyen nagy jó király, egy Isten szerinti jó király, mert ilyen nem volt, egész egyszerűen nem volt előtte. És azt olvassuk, hogy ennek a királyjá kenésnek a kapcsán prófétai révületbe esik. Gyakorlatilag nagyon kevés helyen van a Biblia első felében, az Ószövetségben ilyen leírva, de egy-két helyen igen, amikor az Isten különlegesen kitölti a lelkét. Még pünkösd előtt vagyunk, és az isteni lélek, az isteni jelenlét valami különleges módon betölti a prófétákat, betölti a próféta tanítványokat, és ebben az esetben azt olvassuk, hogy még Sault is betölti. És ezek után azt írja róla a Biblia, hogy más emberré lett. Előre megmondja neki Sámuel, hogy be fog tölteni ilyen értelemben az Úr, és más emberré leszel. Én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan pont, ahol lehet azonosulni. Ahol jó lenne azonosulni Saul királynak ezzel az életszakaszával, vagy ezzel a ponttal az életében. Mert akkor, amikor az Isten élő jelenlétével találkoztál, amikor talán életedben először az ő jelenlétébe kerültél, és megérintett az Isten, betöltött az Isten, akkor te magad is elmondhatod magadról, hogy a környezeted észrevette rajtad, hogy más emberré lettél. És Saul is más emberré lett. Ez eddig teljesen rendben van. Eddig semmi gond nincsen, és viszonylag könnyű is, vagy könnyű lenne, vagy jó lenne akár 100%-ig azonosulni Izrael első királyával. Igen, egy eszembe jut a magyar történelemből egy-két fals párhuzam, mert hogy királynak lenni, az soha nem volt egyszerű dolog. A hatalomnak van egy olyan mámora, amit talán jó, hogy soha senki meg nem ízlelt közöttünk, mert egészen más emberré tenné, de más szempontból. Mert én még olyat nagyon nem láttam, hogy két király békében egymás mellett megfért volna, akik ugyanazon a trónon ültek. Nyugtával dicsért a napot, két pápát se láttam még egymás mellett békében. Nem tudom, mi lesz majd ebből, ezt majd ítélje meg a jövő, meg az utókor, de bizonyos egyetlen egy pozícióra termett tisztségen két ember, az a bizonyos két dudás, meg az az egy csárda, az nem szokott működni, vagy nem jól szokott működni. És amikor a magyar történelemben királyváltások voltak, hogy csak a saját történelmünket vegyen példának, akkor az új király, vagy egy új királyi dinasztia megjelenése hát sok-sok-sok vérrel járt együtt. Sok-sok problémával járt együtt. Aztán volt nekünk is egy olyan szabályunk, hogy többszörösen meg kellett némelyik királynak erősíteni a királyságát, főleg amikor Árpádházunk kihalt, jöttek az Anzsuk, akkor talán emlékeztek rá, vagy hallottatok róla, hogy akkor volt érvényes egy király királlyá koronázása, hogyha az Esztergomban történt, hogyha az a Szent Koronával történt, és hogyha, mi volt a harmadik? ha az esztergomi érsek tette ezt meg. Tehát esztergomi érsek Székesfehérváron és Szent Koronával. Ha ez a három együtt állt, akkor volt jogszerű. Akkor volt ő Magyarország királya. Probléma az volt szegény Károly Roberttel, hogy hol az egyik hiányzott, hol a másik. Hol ez nem volt ott, hol az nem volt ott, és hát ebből megint nagyon sok probléma, meg sok vér folyt addig, amíg legitimizálta a királyságát. Ez egy nagyon rossz, meg egy picikét légből kapott, valós, de gyenge párhuzama annak, ami itt Saul legitimizálásánál történik, mert a legelső pont az volt, amikor az Isten kiválasztotta őt. És két ember tudott róla, senki más. Tudott róla Sámuel, az Isten embere, meg tudott róla Saul, akit felkent királlyá. De ez egy köztük levő és Isten között levő történet volt. Erről Izrael népe még mit sem tudott, hogy van királyuk. Következő pont az volt, amikor elhívta a népet Sámuel, és hát sajátos módon, ez is érdekes, egy külön tanulmányt lehetne csinálni belőle, hogy ezen a szinten állt akkor lelkileg ez a közösség, sorsvetéssel mutatta meg Isten azt, hogy sorsot vetettek, és arra a törzsre esett, amelyben Saul született. Sorsot vetettek, és arra a nemzetségre jutott a sors, amelyben ő született. Sorsot vetettek, és arra a családra jutott a sors, amelyben ő született. Aztán sorsot vetettek, és arra a személyre esett a sors, aki abban a családban volt, csak éppen Saul nem volt sehol. Hát hogy nem volt sehol? Ő már tudta, hogy ő lesz a király, és úgy megijedettől az egésztől. Ez is mutat, két dolgot mutathat. Az egyik az, legyek jó indulatú, hogy tudta, hogy a hatalommal felelősség jár együtt. Ez a jó indulatú megközelítés. Hát a rossz indulatú meg az, hogy egyszerűen csak gyáva volt és alkalmatlan volt erre a szerepre, legalábbis emberileg. De Isten mégis látta benne a fantáziát. Azaz valószínűleg a rossz indulatom nem igaz, mert ha Isten azt mondta, hogy alkalmas rá, akkor még az is lehet, hogy tényleg a felelősségtől ijedt meg. De attól még megijedt, és elbújt a holmik között, és onnan kellett előráncigálni. És amikor előráncigál, milyen ciki, nem? Királyválasztás, ott az egész ország, és a királyt úgy kell előhúzni, mert elbújt, mert fél a nép elé állni. Viszont Istennek volt gondja erre, mert amikor felállt, akkor egy fejjel kimagaslik az összes közül. És a nép, amikor ezt meglátja, és amikor Sámuel elég beállítja, hogy ő Isten választása, akkor elkezdik éjjenezni, hogy éljen a király. Éljen a király. Először hangzott el. És nem tudom, hogy ti úgy időnként szeretnétek-e királyok lenni. Szeretnétek-e időnként hallani azt, hogy éjjeneznek benneteket. Hogy sokat várnak tőletek, de sokat is remélnek tőletek. És hogy befolyást, hatalmat, lehetőséget adnak nektek, hogy megmutassátok, hogy tényleg képesek vagytok valamire. És ez a befolyás, ez a lehetőség, ez szabad döntésként ott áll előttetek, hogy merre mentek tovább, és mit csináltok. Nagyon mámorító ez az érzés, mámorító ez a gondolat, mámorító ez a helyzet, amiben Saul hirtelen ott találta magát. De van még egy érdekesség. Voltak emberek, azt írja szó szerint a Biblia, hogy jelzővel illeti őket, azt mondja, hogy elvetemültek. Voltak Izraelben elvetemültek. Az elvetemült, az mondjuk egy fakeret, vagy egy ajtókeret, ami már úgy elhajlott, olyan deviáns, annyira nem tölti be a funkcióját, nem azt teszi, ami a dolga, nem alkalmas arra, amire. Nem alkalmas alattvalónak, nem alkalmas népnek, nem alkalmas hadsereg katonájának, nem alkalmas a királyság állampolgárának, mert azt írja róluk a Biblia, hogy hogyan tudna ez segíteni rajtunk. Megvetették, ajándékot sem vittek neki, ennyit ír róluk a Biblia. Saul viszont, és ez egy rejtélyes hozzáállás megint döntse el mindenki, hogy mi az oka, mi a motivációja Saulnak. Saul úgy tett, mintha észre se vette volna. Ez bölcsesség, hogy átnéz ezen nagyvonalúan, vagy konfliktuskerülés. Le kellett volna számolni kegyetlenül az ellenséggel az első pillanatban, a belső ellenséggel, az ellenzékkel, vagy azt mondani, hogy hát, nagyvonalúan ez is belefér, pluralizmus van, bár ez egy ilyen királyság, de belefér ez is. Nem tudjuk, ebben nem foglal állást a Biblia, de majd nézzünk egy-két dolgot, amivel talán vissza tudunk rá következtetni. És ezek után Saul hazamegy. Hova megy haza? Nem a Buckingham palotába, hanem oda, honnan jött. És legközelebb, amikor megint előkerül, akkor jön a Szántóföldről két ökörrel, éppen szánt. Nem ő a fölművelődési miniszter, de még ha miniszter is lenne, megnézném a milyenket, vagy bármelyik szomszédos országét, amikor nem propaganda céllal, de éppen fennülne a kombájnon vagy a traktoron és művelni a földet. Nem, egyszerűen Saul nem tudott mit kezdeni még ezzel a helyzettel, mert hát ő még sose volt király, meg nem is látott még királyt, és hát királlyá választottak, rendben van. Holnap is fel kell a nap, aztán szántani kell, mert különben nem lesz kenyér. És hazament, és szántott. Csak közben életbe lépett az isteni forgatókönyv is, és jött egy hír Náhás királytól. Náhás király, az Ammónia királya rátámadt az egyik izraeli városra, Jábes Gileádban, és a város lakói azt mondták, hogy hát inkább kössünk szövetséget. Azt mondták, hogy majd akkor kötünk szövetséget, hogyha mindegyik őtöknek a jobb szemét kitolhatom. Ez a szövetség első pontja. Na most azért úgy, na hogy is mondjam. Egy ilyen hír érkezne, hogy oké, megkímélik a javainkat, az asszonyainkat, a gyerekeinket, ha kinyomhatják a jobb szemünket. Azért ez egy helyzet. És erre Saul, amikor ezt megtudja, a két ökörrel hazafele jövet, azt olvassuk, hogy betöltötte az Úr lelke, és hirtelen tudta, hogy kell egy királynak viselkedni. Hirtelen olyan vezető lett belőle az Úr lelke által, hogy egy olyan mozgósítást, egy olyan behívót küld szanaszét Izrael, hogy egy napon belül föláll a sereg. Elég plasztikus volt a dolog, nem valószínű, hogy ez ma így működne, nem véres kardot küldött közben, feldarabolta az ökröket, annyi helyre elküldte a darabokat, ahány helyre a behívó szólt, és azt mondta, hogy ezt csinálom az ökreitekkel, hogyha nem jöttök azonnal, mert most helyzet van, és gyorsan itt kell lennetek. És valahogy ez egy bölcs döntés lehetett, mert összeállt a sereg, és azt olvassuk, hogy idézőjelbe fegyverbe szólította a népet. Most ez a fegyver, ezt tényleg idézőjelbe tettem, majd erről mesélek még, hogy miféle fegyverbe. De ott volt a hadsereg, és már csak a végét mondom el. Azt írja a Biblia, hogy kettő sem maradt közülük már, mint az Ammóniak közül. Úgy szétszórta őket, hogy kettő együtt sem menekült, mert azok is szanaszéjjel futottak. Szétkergette az egész bagást. Az első csata, így hazafele jövet a szántásból, másnap estére úgy végződött, hogy kettő nem maradt együtt az ellenség közül. Totális győzelmet arattak. Na most, ha meg elárulom nektek, elmondom már most, mert azt mondtam, fegyverbe szólította őket. Tudjátok, miféle fegyverbe? Én nem, lehet, hogy ti tudjátok. De egy biztos, hogy nem volt fegyverük. Mert majd később is, amikor a filiszteusok ellen kiállnak, képzeljetek el, ezt is megelőlegezem a számot, 210-220 ezres hadsereg. Elmondanám, hogy a Wehrmacht ma körülbelül ekkora, meg a francia hadsereg, a paramilitáris alakulatok nélkül körülbelül ekkora a mai francia hadsereg. De nincs csak Jonatánnak, meg nincs csak Dávidnak egy szem kardja. A többieknek nincs fegyvere. Csak feljebb bunkók, meg botok, meg nem tudom, cséphadarók. De ez egy másik történet. Ennek ellenére az Isten használta őket, és amikor hadba vonultak, győzelmet arattak. És amikor ez a győzelem megtörtént, akkor most már a nép mondta. A nép látta, hogy valami csoda történt itt. Mi velünk győzni? Mi velünk így szétverni az ammonitákat. Tehát egyszerűen ez lehetetlenség. Pontosabban lehet, mert mi velünk történt meg. az Isten van ezzel az emberrel. Az Isten van a királlyal, és most a nép akarta elintézni azokat, akik beszóltak a királynak az első napon. A nép akarta kivégeztetni őket, hogy ilyet nem tűrünk meg magunk között, aki lázad a király ellen. És Saul azt mondta, hagyjátok, ez a győzelem napja, senki nem eshet el közülünk, és nem engedte az ellenzéket kivégeztetni. Sámuel meg azt mondta, hogy akkor itt az ideje megerősíteni megint a királyságot. Most már harmadszor, ugye egyszer felkente, egyszer sorsvetéssel, most pedig az egész nép háromharmaddal megválasztja a királyt. Saul 100%-os uralkodója lesz Izraelnek. És az Úr előtt, az egész nép előtt, és itt olvassuk utoljára Saulról azt, hogy örült volna. Ez az utolsó pont, amikor nevetni, mosolyogni, örvendezni látták a királyt. Ez volt az a pillanat, amikor még minden rendben volt. Aztán a következő csata, az már arról szól, ami végül is az elhívása volt, amit végül is most már immáron direktben megélhetett, mert a filiszteusok markából kellett neki megszabadítani a népet, és most jönnek a filiszteusok. Méghozzá nem is akárhogyan. Azok a számarányok, amik itt le vannak írva, még mai lépték, amit most mondtam számokat ugye a francia hadseregről, a német hadseregről, ezek mai számok voltak. A mai népesség nem kicsit nagyobb. A mai föld lakossága nem kicsit nagyobb, mint Krisztus előtt 1000-ben. És amik itt vannak számok írva, ez egy mai hadseregnél is elképesztőek. A filiszteusokról azt írja a Biblia, hogy 30 000 harci kocsival vonultak fel. Hát ez a Kurszki csatában sem volt szerintem ennyi. 30 000 harci kocsi. És 6 000 lovas, és tengernyi nép, és nem is mond számot rá, hogy a tengeri népek közül származó filiszteusok mennyi tengernyi gyalogost sorakoztattak fel. És ezzel a bődületes hadsereggel szemben ott áll a király, akinek már volt ugyan egy győzelme, de ahogy mondom, nincsen olyan reguláris hadserege, amelyiknek normális fegyverzete lenne. Ott állnak a férfiak, hogy na gyertek, gyertek, de az öklükkel, meg a markaikkal, szembe pedig harckocsi. Na most lóval szemben küzdeni, már az is egy félelmetes dolog. Egy lovas, ami belevágtat a gyalogosok közé. Ráadásul egy kerekeken gördülő harckocsi még belevágtat a gyalogságba. Meg még ráadásul fegyvereik is vannak. Fémfegyvereik, emezeknek meg botjaik. Azért úgy odaállnátok ebbe a csatasorba? Küzdenétek egy ilyen hadseregben? Félelmetes helyzet, és amikor ilyen félelmetes helyzetben te vagy a főnök, neked kell a vágóhídra küldeni a népedet. Amikor te vagy az, aki félsz attól, hogy na, akkor ebből most mi fog kisülni, mert a számarányok, hát úgy, azt most nem mondtam, de igen, 3 000 ember kiállt először Saul mellett, abból 2 000 magánál tartott, 1 000 hazaküldött Jonatánnal. Ezres nagyságrendben dobálózunk, de nem 30 000-esben. Tehát itt többszörös a túlelő. Nincs számírva, de a 10 az lehet, hogy enyhe becslés. De mi történik? Az történik, hogy azt mondja neki az Isten embere, ő a király ugyan, de az nem kérdés, hogy az Isten vezeti a királyt is. És az Isten embere majd megmondja, hogy minek, mikor, hogyan kell megtörténni. És azt mondta, egy hét múlva itt vagyok. Letelt egy hét, és nem volt ott Sámuel. Késik az Isten embere. A hadsereg szembe áll vele, az Isten embere sehol, a félelem egyre nagyobb a király szívében, hogy most mi lesz. Döntést kell hozni, és a következő pillanatban azt látja, hogy széled a nép. A nép, ami ugyan elfogadta az ő hatalmát, az szépen kezd elszivárogni. És még az a kevés is, ami a hatalmában áll, az is kezd elolvadni. És mit tesz ekkor Saul? Mit teszel ekkor te? amikor helyzet van, amikor elfogyott az idő, elfogyott a türelmed, elfogyott a bátorságod, és lépni kell valamit, mert úgy érzed, hogy még nagyobbat fogsz veszíteni, hogyha gyorsan nem cselekszel. Mit tesz Saul? Azt, amit annyi ember annyiszor. Kézbe veszi a dolgokat. És azt mondja, hogy hát akkor majd én bemutatom az áldozatot. Volt rá joga? Nem, de valakinek meg kellett csinálni. Ott volt az, akinek meg lehetett volna ezt csinálni? Nem. De úgy gondolta, hogy enélkül nem kezdhet csatát, a csatát meg el kell kezdeni. És elkezdte. És hozzányúlt ahhoz, amihez csak az Isten emberének lett volna szabad hozzányúlni. Besegített az Istennek. Kérdésem az, hogy segítettél-e már be? Segítettem-e én már be az Istennek? Amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell védeni az Isten ügyét, és nincs senki, aki megtenné ezt, akinek joga lenne rá, hatalma lenne rá, elhívása lenne rá. Szoktunk-e besegíteni az Istennek? Amikor nagyon szorul a várakulok körülöttünk. Biztos mindenki tudna valamilyen személyes példát mondani. Én hadd mondjak egy nagyon-nagyon-nagyon régi példát. Volt olyan, amikor már nagyon elfogyott a cérna. Amikor már nagyon nem volt semmi remény. És úgy összeült a családi kupaktanács, és megbeszélték, hogy ez így nem mehet tovább. Isten megígérte, hogy fia születik Ábrahámnak, de hát ha nem, akkor majd megoldjuk másképp. És megszülettek az arabok. Ami nem baj, hogy megszülettek, csak nem biztos, hogy ez volt az eredeti terve így Istennek. És nem biztos, hogy mai napig áldják ezért a döntésért Ábrahámot az izraeliták. Van megoldás, de a mai napig, a mai nap híreinek címeig hat ennek a következménye. Ami Gázában zajlik, az ott született Ábrahám és felesége agyába több ezer évvel ezelőtt. Amikor besegítünk az Istennek, annak mindig van negatív következménye is. És ez történt itt Saulnál, meg ez történik a mi életünkben is, ha ilyet teszünk. És nem várt egy hetet, bemutatta az áldozatot, belecsapott a csatába, és ettől még a csata győztes csata volt. Viszont Sámuel, amikor megérkezett, akkor kimondott valamit, ami a szívébe hatolt ennek a királynak, és a motivációit hosszabb távon nagyon meghatározta. Azt mondta, hogy nem maradsz király. Most megerősítette volna a királyságodat Isten, ha most jól döntöttél volna, de őrültséget csináltál, és elmulasztottad azt a lehetőséget, hogy ez a királyság szilárdan a te dinasztiát kezében maradhasson. Aztán volt egy második csata, amikor Amálék ellen kellett felvonulni a Saulnak, és az volt a feladat, nagyon kegyetlennek hangzik, nagyon durvának hangzik, de ennek is megvan a történelmi előzménye, Isten igazságszolgáltatása volt az, amit Sámuelen keresztül rábízott Saulra, Saul pedig nem, vagy nem úgy hajtott végre, hogy ez kellett volna, hogy mindent elpusztítani. Mindent. A mindenben a minden van benne, és abból semmi nem hiányozhat. Semmi nem maradhat. Csak a királyt, meg a szebb juhokat, meg a szebb marhákat hagyták meg. Pedig a mindenben a minden is benne lett volna. És amikor másodszor volt engedetlen, akkor nagyon érdekes, hogy mi a reakciója a számon kérő prófétai szóra a királynak. Szóval ezt megcsináltam, amit mondtál. Tehát mi a problémád? megcsináltam, kiirtottunk mindent. Ja, hát a nép az meg akarta hagyni a legszebb állatokat, hogy a te Istenednek áldozzunk. Nagyon érdekes ez a szó. A te Istenednek, Sámuel. Nem az enyémnek, a tiédnek. És hát ez volt az a második pont, ahol Sámuelben is elszakadt a cérna. Pontosabban én úgy gondolom, hogy ő azért egyedül nem mondhatott volna ilyeneket. Isten rajta keresztül kifejezte azt, hogy elveti ezt a királyt. Elveti azt a királyt, aki már másodszor írja felül az isteni akaratot, és másodszor nem, vagy nem úgy hajtja végre a parancsot, mint ahogy azt ő megkapta. Na de mit jelent az, hogy elveti a királyt? Mit jelent az, hogyha valamit rosszul csináltam, és Isten megbánja azt, hogy rám bízott valamit? Mi az, amit veszíthetek, és mi az, amit nem veszítek? Mi az, amit nem fogok tudni, akármit csinálok, visszahozni? És mi az, amit nem kéne még mindig tovább beáldoznom a butaságomból, vagy a csalódottságomból, vagy a sértődöttségemből, vagy a nem tudom mimből? Hát nézzük meg egy picit ennek a menetét, hogy mielőtt egy-két mondattal erre válaszolnánk, mert egy-két mondattal talán nem is lehet rá válaszolni. Hogy indult el a lejtőn, így belül, Saul? Hogy indulok el? Hogy indulsz te el a lejtőn, amikor elindulunk? Először is ugye azt mondtam, hogy az engedelmességet egymás után két nagyon hasonló helyzetben is, hát enyhén szólva, megtagadta, vagy nem úgy hajtotta végre. Várni kellett volna az Úrra, vagy engedelmeskedni kellett volna neki 100%-ig, és nem volt meg a várakozáshoz a türelem, illetve nem volt meg az engedelmességhez a teljes odaszánás. És itt ezen második pontnál mondja azt a nagyon híres néhány mondatot Sámuel próféta, amit gyakran idéznek azok is, akik talán nem ismerik a történetet, hogy talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedelmesség, mint a varázslás vétke. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. És az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvett téged, és nem leszel király. Megint a saját életem, saját életünk, amikor bármiféle áldozatra képes lennék, bármiféle áldozatra képesek lennénk, de nem áldozatokra van szükség, hanem engedelmességre. A lejtőn való lecsúszás, tehát valahol itt kezdődik, és nem az a fontos, hogy mit teszek, hanem az, hogy ki vagyok. És ha csak egy kicsit is más teszek, mint amit tennem kell, akkor az abból fakad, aki vagyok. Ahogy gondolkodom Istenről, ahogy gondolkodom emberekről, ahogy gondolkodok önmagamról. Saul ezen második alkalommal nagyon érdekes dologgal kezdi a győzelmet. Mert érdekes dologhoz kezd a győzelem után. Az első dolga az, hogy emlékoszlopot állít magának. Emlékoszlopot állít magának. És csak utána történik meg, kronológiai sorrendben, amikor majd az Úrnak is épít egy oltárt. És ez megint nagyon érdekes dolog, hogy milyen sorrendiség van az ember szívében. Mi az, amit először megtesz, mi az, amire először gondol, és nagyon kifejezik ezek a sorrendiségek az életünkben, hogy mit, miről, hogyan gondolunk. Sámuel szavai az Úr szavai voltak, és valami olyasmit mondott, hogy majd valaki más lesz
aki a helyedre ül. Ezt megemészteni királyként, hogy valaki más lesz, aki a helyemre ül, az nagyon nehéz dolog. De most hagyjuk a királyságot. Gondoljon mindenki a saját pozíciójára. Akár munkahelyi pozíciójára, akár családi pozíciójára. Azt mondaná neked valaki, akár az Isten embere azt mondaná neked, hogy majd valaki a helyedre fog ülni. Ott föl kell állnod, és majd valaki lesz helyetted. Nem tudom, hogy mi lenne erre a reakciód. Nem tudom, hogy ezt hogy élnéd meg. Azt tudom, azt láthatjuk, hogy Saul hogy élte meg, de folytassuk ott, hogy ő volt a legmagasabb, legjóképűbb legény egész Izraelben. Az első, amit meg kellett élnie fizikailag, hogy jött nála egy különb. Jött nála egy magasabb. Jött nála egy erősebb. Ő, akinek az volt az Istentől kapott elhívása, hogy az összes filiszteust megveri, szembe találja magát egy olyannal, aki őt is a hón alá tudja kapni. Mert Góliátnak nagyobb termete volt, magasabb volt, fizikailag több volt, mint ő. És érdekes azt megélni, amikor valaki jobb, valaki különb, és most fizikailag beszélek róla, valaki különb jön nálunk. Hogy tudjuk feldolgozni azt, amikor valaki abban, amiben mi a legjobbak vagyunk, még nálunk is jobb? Ő volt a legjobb képűbb, legmagasabb, ilyen értelemben talán legerősebb harcosa Izraelnek. És jön valaki, aki fizikailag abban, amiben ő a legjobb, még jobb nála. Hát ő, tudjuk, hogy dolgozta ezt fel, lapított. Lapított, mert azt mondta, hogy nem mondott semmit, a tettei mutatták, nem mert kiállni vele. Aztán jön egy srác, aki, ha ő Izraelben mindenkinél egy fejjel nagyobb, akkor nála minimum egy fejjel kisebb, Góliátnál meg minimum kettővel vagy hárommal, tehát hozzá képes Góliáthoz képest egy többszli srác jön, aki el sem bírja Saul kardját, nem tud vele mit kezdeni, és földre küldi a Góliátot. Ezt milyen lehetett megélni? Hadseregparancsnokként? Fantasztikus győzelem. Ezt a csatát is megnyertem. Ebben a csatában is győztünk. De az önérzetes királyként, akire rápirítottad az egész helyzet, hogy hiába szidja az Istenemet, nincs bátorságom kiállni ellene. És jön valaki, aki erre appellál, vagy hogy meri ezt gyalázni a mi Istenünket, ennek az Istennek a segítségével legyőzi. És szembesíti a királyt azzal, hogy lehet, hogy tartod magad valakinek, és lehet, hogy vagy is relatíve valaki, de kevésnek bizonyultál. Aztán a következő történet, az meg én úgy gondolom, hogy még súlyosabb. Az még súlyosabb, mert akkor, amikor a következő filiszteus csatában ez a legény már ott harcol mellettük, sőt, majd látni fogjuk már vezetőként, ezredesként harcol az izraeliek seregébe, akkor nem akármilyen győzelmet aratnak. És hát, ha most azt a számot mondom nektek, hogy 7-1, akkor a megalázottságnak egy igen mély fokát jelentheti. Igaz? Egy igen mély fokát jelentheti. Azt olvastam, hogy politikai következményei lesznek még egy választáson, ami esedékes náluk. Tehát, csak mondok egy másikat, 10-1. Ez mikor volt? Hát azt írja a Biblia, hogy az asszonyok kivonulnak és körtáncot járnak, és azt mondják, hogy Saul legyőzött 1000-et, Dávid 10000-et. 10-1. Nem 7-1, 10-1. A királyt ünneplő tömeg azt mondja, hogy van itt valaki a mi királyunknál, aki 10-szer jobb. 10-szer jobb, mint a királyunk. Na most ismét fordítsuk ezt személyessé. Ha találkozol egy emberrel, aki valamiben, ami neked ráadásul fontos is, tízszer jobb te nálad, akkor mi ébred a szívedben iránta? Hála az Úrnak, hogy a mi seregünkhez tartozik, igaz? De jó, hogy itt lehet a közelemben. De örülök neki, hogy van olyan ember a teremtmények között, aki nálam tízszer jobb. Dicsőség az Úrnak. Nem akarok Jockey Ewing baráti társaságot alapítani, ne értsetek félre. Csak egy picit szembesülni szeretnék azzal, hogy mielőtt címkézném Sault, úgy szeretném megérteni, hogy hogy jutott oda, hova jutott, és nem szeretnék oda jutni, ahova ő jutott. És nem szeretném, ha ti is oda jutnátok, ahova ő jutott. Elég csúnya vége lett. Szóval, amikor a nők kimennek az utcára, és ez a sláger, a top 10-ben benne van, az 1-10. Tehát ezt éneklik, ezt dúdolják Izrael szerte, a slágerlisták élén. Ez a menő szám. Akkor a királyban ott valami belül mocorog. Két dolog. Az egyik, amit Sámuel mondott neki, hogy el fogod veszíteni a királyságot, mert csúnyán hibáztál. Egyszer-kétszer az Úr elvetett téged. Megpróbálja, könyörög neki, hogy imádkozz értem. És Sámuel elutasítja, hogy az Úr ezt mondta. Megragadja a köpenyét. A köpeny elszakad. Azt mondja, így fogja elszakítani a királyságot tőled. Saul ki van bukva? Teljesen. És ezek után csak annyit kér tőle, és figyeljétek meg, hogy azért az Isten nem aláz meg jobban, mint amennyi a javunkat szolgálja. Azt mondja, hogy legalább a tiszteletet ad meg nekem a nép vénei előtt, meg a vezetők előtt, és gyere áldozatot bemutatni velem, és Sámuel megy, és megadja a tiszteletet a királynak. Elvetette ugyanaz Úr Sault azért, amit tett, de ez nem azt jelentette, hogy letörölte a térképről, megsemmisítette, kiiktatta, kiradírozta, hanem majd látni fogjátok, azt vesztette el, hogy megerősítse az ő családját, az ő dinasztiáját, az ő jövőjét. Azt a küldetést, amit kapott, hogy a filiszteusok kezéből szabadítsa meg Izraelt, azt nem vette el tőle. A csatái győztes csaták voltak. Ezt csak ő tudta tönkretenni. És még ő se igazán teljesen. Ezek után a következő dolog történik. Most már ez a féltékenység, hogy el fogom veszíteni, nem úgy lesz, ahogy ezt szerettem volna, ez kezd egyre rosszabb lenni, mert már nem csak úgy valakire féltékeny, egy fiktív személyre, aki bármikor veszélyt jelenthet a királyságára. Nem úgy, mint Heródes arra a kis dedre, aki megszületett, és azt mondják róla a bölcsek, hogy megszületett Izrael királya, nem is tudja, hogy kire féltékeny, csak féltékeny, hanem ott van előtte, látja az arcát, látja a termetét, hallja a landpengetését. Személy, konkrét személy van előtte, akire féltékeny. És ez a konkrét személy, hát ugye van egy bölcsesség, az ellenségeidet tartsd olyan közel magadhoz, amennyire csak tudod, mert akkor szemben tudod tartani őket. Vagy ez volt, ami motiválta, vagy csak így alakult, de maga mellé veszi. Maga mellé veszi Dávidot. Mi több azt mondja, itt most már azt olvassuk róla, hogy nagyon körbenfont módon úgy gondolkodik, hogy ezredessé teszem, és győzzék le a filiszteusok. Olyan helyzetbe hozom őt, hogy életveszélyben legyen állandóan, egyszer majd csak kinyírják. Ne az én kezemhez tapadjon a vére, de majd segítek abban, hogy minél hamarabb eltűnjön a sorból. Aztán ez is viszályára fordul. Egy más összefüggésben azt írja a Biblia, hogy céltéveszt minden fegyver, amit ellened kovácsolnak, mert pont fordítja történik meg, Dávid újabb és újabb győzelmeket arat. És miközben a nép újjong, a filiszteusok dühöngenek, Saul tulajdonképpen a dicsősége növekszik a nép előtt, a szívébe belül viszont gyűlöli azt, aki ezt a dicsőséget, a dicsőség hírét hozzá állandóan neki. Mert tudja, hogy közben az ő népszerűsége is egyre inkább növekszik. És ott van a, hát nem mondom, hogy a kerekasztal lovagjai között, lehet, hogy ez egy szögletes asztal volt, de benne van a top 4-be. Benne van a hadvezér, Abner, Jonatán, Saul és Dávid egy asztalnál étkeznek. Benne van a legbelsőbb vezetői tanácsban. Oda veszi maga mellé. Sőt, a fia Jonatán a legjobb barátjának tartja. Sőt, és itt van egy kis gonoszság megint a király részéről, úgy gondolkodik, hogy hát, legyél a vejem. Aztán az első lányát, miközben már majdnem hozzáadja, azt mondja, hát mégse hozzáadom, inkább ő hozzáadom. Tehát ez egy ilyen elég szemét megalázása gyakorlatilag Dávidnak. Aztán szerelmes lesz bele a másik lánya, azt megmondják a királynak, és azt mondja, na jó, akkor mégiscsak legyél a vejem. És hozzáadja a második lányát. Gyakorlatilag, amikor gyűlöli a király, mert ki nem állhatja most már, de ott van mellette, szem előtt, megpróbálja mással alattomos módon eltetetni lábalól, és a király fia a legjobb barátja lesz, a király lánya a felesége lesz, de még mielőtt a felesége lenne, megint egy csapdát állít neki. Azt mondja, hogy oké, mátkapénz helyett azt kérem, hogy hát elég sajátos kérés, 100 filiszteus előbőrét hozd ide nekem. Dávid pedig fogja magát, levág 200 filiszteust, és ezzel a hát igen gusztusos ajándékkal megajándékozza a királyt, hogy teljesítettem az akaratodat. Mi volt ennek az egésznek a célja? Hát csak akad majd valaki filiszteus, aki elteszi lábalól közbe Dávidot. És nem, ez a csapda is úgy sült el, hogy viszájára a király kénytelen volt hozzáadni a lányát, és most már az a dükkitörés, ami benne időnként előjön, körmönfont módon nem tudja kinyírni. Van az a pillanat, amikor kétszer biztos, nem egyértelmű számomra, hogy háromszor is megtörtént-e, mert olyan zárójelesben van, hogy kétszer ezt megtette, lehet, hogy háromszor megtette, fogja a dárdáját, és megpróbálja falhoz szegezni az egy légtérben vele hárfázó Dávidot. Dávid mindkétszer elhajol, vagy mindháromszor, minden esetre megpróbálja jelenlétében ilyen formában meggyilkolni, és ez sem sikerül. De az a gyilkos dű, az a másikat mindenhova elkívánó, mindenképpen megsemmisíteni akaró indulat, az folyamatosan ott van a királyban. És hát húzhatnám, mert hosszú a történet, de nem akarom, hanem szeretném ott rövidre vágni, hogy a jellemét tanulmányozva azt látjuk, hogy sokszor kapkod, és össze van zavarodva, és nem tudja, hogy mit csináljon, és nem következetes. Mert az indulatai ilyen búvó patakként állandóan előjönnek. A féltékenysége, a haragja, a gyűlölete, bár úgy tudja, hogy már feldolgozta magában, bár úgy tudja, hogy már lerendezte, bár úgy tudja, hogy vagy úgy gondolja, hogy ezen túl vagyunk, újra és újra előjön. Újra és újra ott van. És a másik, amire nagyon felfigyeltem azt, hogy össze-vissza beszél. És állandóan az Úrra hivatkozva össze-vissza beszél. És haragjában megtenné azt is, hogy a saját fiát is meggyilkolná. Mert ki mondja azt, hogy aki eszik, még mielőtt a hadsereg üldözné az utolsó szál emberig a filiszteusokat, aki addig enni merészel, az halál fia. Ez kiderül a parancsot nem is hallva Jonatánról, hogy ő a tejjel mézzel folyó Kánaánban eszik egy picit a folyó mézből, és azt mondja, az Úr úgy büntessen meg, engem büntessen meg az Úr, ha nem öllek meg Jonatán. Ilyen mondat a király szájából a saját fiára. És a nép beszéli le, különben megölte volna. A nép beszéli le a Biblia szerint arról, hogy hát Jonatán szerezte a győzelmet nekünk, hát nem mondott komolyan, és jó, hát akkor nem. Pedig előtte azt mondta, hogy az Úr engem büntessen meg, ha nem. És állandóan az Úrra hivatkozik, és beszél hülyeségeket az Úr nevében, vagy az Úr nevét használva a száján, nem az Úr nevében. És eljutunk oda, hogy amikor már Dávid épésszel nem maradhat a társaságában. Amikor már azt is kockáztatja, hogy a belső vezetői tanácsban nagyon hamar kiderül, hogy a négy szék közül az egyik üres, hol van. Amikor nem engedi már, hogy közel legyen fizikailag hozzá Saul, mert állandóan az életére tör. Ahogy tette ezt, ezt nem is mondtam, a feleségével kapcsolatban is. És a felesége azért, mert szerette, azért hazudott, és megmentette így, leeresztve őt a lakásból, meg gyakorlatilag álcázva, mintha az ágyában aludna. Folyamatosan életveszélynek volt kitéve, folyamatosan ármánykodásnak volt kitéve, és folyamatosan megmenekült. Ezek után pedig a pusztában, barlangokban, sziklavárakban rejtőzködik Saul elől. És most jön az a pont, ami lelkileg is, szellemileg is megmutatja Saulnak, hogy kevés vagy. Hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. Megmutatja neki azt, amivel piszakul nem szeretnék szembesülni, és piszakul nem szeretnél te se szembesülni, és ő se szívesen szembesült ezzel, hogy ki kellett mondania azt, ami nyilvánvaló volt. Hogy Dávid különb nála. Dávid jobb nála. Dávid alkalmasabb nála. Ki szeretné ezt átélni? Ő átélte, és akkor, amikor Dávid meggyilkolhatta volna, Saul már sokszor megpróbálta. Dávid pedig kétszer is elvehette volna az életét. Kétszer is. Egyszer egy barlangban észre se vette, hogy ott van mellette, észre se vette, hogy surran a kard, és észre se vette, hogy nem ő csonkult meg, hanem a köpenye, hogy aztán fel tudja mutatni néhány percen belül, hogy nézd csak. Itt a köpenyed széle. Nem öltelek meg. Az Úr felkentjét nem bántottam. És mi történt ekkor? Mit mond Saul? A következőt mondja. Te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik föl Izrael királysága. Azért ezt kimondani, miközben ez a legnagyobb fájdalma, ez már egyfajta belső vívódásnak a vége. Utána van egy kérése. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem írtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet a nemzetségemből. Úgy tűnik, mintha ez lett volna a legfontosabb, az élet célja, ami őt belül mozgatta, a belső motivációja. És ami ezzel ellenkezett, ami ennek ellene ment, azt az Istennek se engedte. A kérdés az, hogy mi a te belső motivációd? Mi az én belső motivációm? Van-e ilyen mondatom, van-e ilyen pontom, ami ennyire csak akkor bukik elő, amikor már minden kérget lehántottak a hagymáról, ami legbelül van. És ezek után, amikor Dávid megígéri neki, hogy nem, tényleg nem ezt akarom csinálni, akkor kezdődik minden előről, mintha mi se történt volna. Jön a következő üldözés. És a következő üldözés végén, amikor megint megölhette volna, de csak a lándzsáját veszi el, ami átszúrhatta volna, de nem szúrja át. Ráadásul a seregében az emberek teljesen ki vannak akadva, hogy hát itt az életedet akarja elvenni, te pedig nem teszed. Akkor a következő mondatok így hangoztak. Mikor ezt mondta Saul a második megmenekülés után. Vétkeztem, tér vissza, Dávid fiam. Nem követek el többé ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. De ezek a szavak már Dávidnak körülbelül arra voltak elegek, hogy jó távol tartsa magát tőle, mert nem egyszer, nem kétszer csapta be. Nem egyszer, nem kétszer a féltékenysége leuralta azt az érzést, amit ilyenkor egy-egy bűnbánó pillanatában elmondott. És mi lett a vége ennek a történetnek? Hát, beszéltem a köpenyről, és az ő köpenyét se lándzsa, se kard nem szúrta át. A kardja, ami sok filiszteust átszúrt, de mondjuk 10-szer kevesebbet, mint Dávidé, a lándzsája, amely 2-szer vagy 3-szor szállt Izrael addigra már felkent királya fele, mert 2 felkent királya volt addigra már Izraelnek, Dávid is felkent király volt. Dávid viszont azt mondta, hogy ő nem emel kezet Izrael felkent királyára. És akárhányszor megölhette volna, ő nem tette meg ezt. Végül pedig az jut eszembe, hogy ahogy céltévesztett a Dávid fele dobott dárda, úgy tévesztett célt Saul élete. És azt írja a Biblia, hogy figyeljetek vezetőitekre, és életük végére, és kövessétek hitüket. De annak a hitét lehet követni, akinek van hite. Azt lehet követni az Istennel való kapcsolatában, akinek van Istennel való kapcsolata. Saul viszont egy döbbenetes dolgot tesz az utolsó fejezet róla szóló élettörténetben. Akkor, amikor úgy érzi, hogy őt az Isten elhagyta, hát persze, hogy elhagyta abban a küzdelemben, amely Dávid megsemmisítésére tört, akkor, amikor a filiszteusok jönnek, és hát nem igazán kap választ Istentől, hogy akkor most jobbra vagy balra, mert az Isten akkor válaszol, hogyha tiszta kezeket tudunk felemelni, hogyha úgy tudunk elé állni, hogy tényleg érdekel, amit mond, és nem csak az érdekel, ami minket érdekel. És amikor úgy hallja, hogy nincs adás Isten fele, akkor megint az ő következetlensége kiirtatja az összes halott idézőt az országból, teljesen úgy mondom ószövetségi értékrendben korrekt módon, egy megmenekül, egy endori nő. És akkor elmegy egy halott idézőhöz, és ami itt le van írva először hátborzongató, aztán átgondoltam, és egy pici újszövetségi párhuzamba véve azt mondom, hogy mit gondoltok a betlehemi, nem, a keleti bölcsek látogatása, az a csillagjóslásnak a legitimizálása a Bibliában? Szerintem nem, bár ez egy hosszabb történet lenne ezt kifejteni. Inkább azt mondom, hogy a csillagjóslásban szocializálódott tudomány képviselőit akár még ezen keresztül is Isten hitére lehetett vezetni. De ez nem azt jelenti, hogy akkor vegyen valaki egy horoszkópot és olvassa ki belőle, hogy mi fog történni holnap. Ami itt le van írva az endori halott idézőnél, nagyon érdekes, mert megjelenik benne Sámuel, és Sámuel kommunikál, de ettől egyértelműen, világosan és határozottan úgy tiltja el az összes embert, nem csak a keresztényt, az összes embert, mindenféle halott idézéstől az Isten, hogy először komoly fejtörést okozott nekem, hogy vajon akkor miért üzenít Sámuel egy halott idéző asszonyon keresztül. És a végeredmény az, olvassátok el, hogy nem feltétlenül üzen Sámuel egy halott idéző asszonyon keresztül. Simán belefér a képbe, legalábbis az én Isten képemben mindenképpen, hogy az ördög használja. Az ördög használja Sámuel médiumát. Az ördög használja ezt az egész sztorit arra, hogy valami olyasmire vegye rá megint a megtévesztett, az Istentől eltávolodott Sault, hogy az történjen vele, ami történik a végén, ami nem az Isten akarata. Mert az összes csatáját, hangsúlyozom, az összes csatáját minden gonosz szándéka ellenére élete végéig mindet megnyerte. Egyetlen csatát vesztett el, képzeljétek el. Az összes csata azért lett győztes csata, mert az Isten erre rendelte, erre küldte, erre hívta el. És amikor ő úgy gondolta, hogy már az Istennel nincs mit kommunikálnia, mert az Isten már nem kommunikál vele, akkor odafordult az ördökhöz. Akkor odafordult egyértelműen az ördökhöz, és az ördög kommunikált vele. Sámuel képében. És csak azt mondta el, amit eddig is tudhatott. Semmi újdonság nem volt benne. Egy újdonság van benne. Egy önbeteljesítő profécia. Az egy újdonság az az, hogy holnap el fogsz veszni. Fiaiddal együtt, meg mindenestől. Ez ellentmond annak, mint ami eddig az isteni terv volt vele kapcsolatban. Minden csata győztes csata, kivéve ez az egy, amit az ördögtől kér el, hogy mi lesz a végkimenetele. És onnantól fogva, képzeljétek el, mi történt, azt írja a Biblia, hogy igen, elestek a fiai, megfutamítják a filiszteusok a zsidó katonákat, de még mindig nem ölik meg Sault. Sault nem tudták meggyilkolni. Megsebesítik. Súlyosan megsebesítik az íjászok. És mit tesz Saul? Beteljesíti az ördög proféciáját. Nem az Isten, ő saját kardjába dől. Öngyilkos lesz. Mert hát úgyis ezt mondta a profécia, nem? A sátán proféciája mondta ezt. Tehát még mielőtt valaki azt hinné, hogy legitimizált halott idézés van ott a Bibliában, gondolkodjon el rajta, hogy mennyire mond ellent annak a tartalma azzal, ami jövendőlés volt, ami beteljesült igazság volt ennek az embernek az életére nézve, és hogy csúszott el odáig, amikor már olyan mértékben nem az Isten vezette őt, hogy azt teljesíti be önmagán, amit a halott idéző mond neki. Na hát körülbelül erre a sorsra jut, aki poénból jóslásokat olvast magának, jósoltat magának, és az ilyen önbeteljesítő őrültségeknek teret enged a szívében. Nem kellett volna, én úgy gondolom, ez már a saját véleményem, nem kellett volna az utolsó csatának se vesztes csatának lenni. És Saul befejezhette volna az életét úgy is, hogy Izrael olyan királya, ami egyetlen csatát nem vesztett el. Minden csatáját megnyerte. Még az utolsót is, valami csoda folytán, az utolsó pillanatból is visszafordíthatta volna az Isten. Nem kellett volna ennek így lennie. Egy dolog egyértelmű volt, és ezt ő maga is kimondta. A fiam, Jonatán, meg a utódaim, én szeretném, hogyha ők is királyok lennének, de ezt Isten azt mondta, hogy nem. Így nem. De Jonatánnak mit gondoltok? Ez volt szó róla az előző istentiszteleten. Gondot jelentette volna második embernek lenni? Hát ha úgy gondoljátok, igen, olvassátok el a Bibliában, ő maga mondja, hogy nem. Amikor Dáviddal beszélget, azt mondja, hogy én a második ember leszek melletted. Neki ez rendben volt, ez Saulnak nem volt rendben. Mi az, amit nem tudott Saul elengedni? Az elképzeléseit a jövőről. Mi az, amit én nem tudok elengedni? Mi az, amit te nem tudsz elengedni? És mi lesz ennek az ára? Hát én úgy gondolom, hogy a rossz királytól nagyon sok mindent tanulhatunk. Nem annyira a rosszaságot, illetve talán azt is sikerült megmutatnom, hogy ha rossz, már ha rossz, akkor hogyan lehet ide eljutni. És talán nem is annyira távoli ember már, de nem a rosszaságát akartam közelhozni, hanem a banánhéjakat megmutatni az életében. És adja Isten, hogy tényleg tanuljunk a vezetők élete végéből, és vannak pozitív végkicsengési történetek. De fontoljuk meg ezt is. Amen.